Igen, dicsőség és hála. Talán szeretnék felolvasni egy Zsoltárt az imádkozás előtt. A Zsoltár, az 34. Zsoltár nagyon nagy jelentőségűvé vált számomra, még mindig a szerda esti a Mózes könyvéből vett ígével kapcsolatban, amelyet Frank testvér felolvasott. Szeretném talán mindjárt az elejétől, a második verstől kezdve olvasni. Itt van ő, Isten embere, Dávid, aki azt mondja. Mindig dicsérni akarom az Urat, az ő dicsérete legyen örökké a számban. Az Úrban dicsekedjék az én lelkem, az alázatosak hallják és örvendezzenek. Dicsőítsétek velem együtt az Urat, és hadd magasztaljuk együtt az ő nevét. És most talán jön a válasz, hogy miért. Aztán azt mondja, valahányszor kerestem az Urat, ő meghallgatott engem, és megszabadított minden félelmemből. Így, itt tehát ismét előkerül a félelem kifejezés, amit már szerda este is hallottunk, ahogyan valószínűleg Isten emberénél, Mózesnél, vagy sokkal inkább Ábrahámnál volt. Bocsánat. Igen, ezt a Mózes könyvében olvastuk, Ábrahámmal kapcsolatosan. Azt mondja, hogy a sötétség beköszöntött, és a félelem vagy a szorongás eluralkodott rajta. És itt Dávid esetében sem lehetett másként, mert itt ezt fejezi ki, és azt mondja, valahányszor kerestem az Urat, ő meghallgatott engem, és megszabadított minden félelmemtől. Az összesből. Így tehát az ő útja nem volt valahogy olyan rózsás és olyan vidám, hanem félelmek és szorongások közepete. És tudjuk, hogy akkor milyen a helyzet. Én nem tudom, hogy ti hogyan vagytok ezzel a szívetekben, de én néha ugyan félek és szorongok a szívemben. Félelem és szorongás vesz körül, mert valami közeledőben van, a megpróbáltatások idejében élünk, a nehézségek idejében, de itt Isten ezen emberétől vehetjük a támpontot és a példát arra, hogy mit tett minden szorongások és nehézségek közepete, ugye amelyekbe belekerült. Tovább azt mondja, valahányszor kerestem az Urat, meghallgatott engem, és minden félelmeimből megszabadított engem. Aztán így folytatja, aki feltekint ő rá, annak vidám lesz a lelki állapota, és arcának nem kell elpirulnia a szégyentől. Itt van egy ilyen szenvedő, aki felkiáltott, és az Úr meghallgatta őt, és megmentette őt minden szorongattatásából. Már megint ez a kifejezés. Szorongások, félelmek, szorongások. Mi feltesszük magunknak a kérdést, vajon miért engedte ezt meg Isten? Minden szolgájával és minden küldöttjével, hogy belekerüljenek ezekben a helyzetekben. De tudjátok, Isten akaratában volt. Minden bizonnyal, és valószínűleg így is kellett lennie. Itt Ábrahámmal kapcsolatosan is ezt hallottuk, neki talán nem is kellett volna így panaszkodnia, de mégis azt mondja, szerdán hallottuk, Frank testvér felolvasta, annyira értékes számomra az az íge, hogy a sötétség beköszöntött, és a félelmek eluralkodtak rajta. És most itt Dávid van szemünk előtt. Bizonyára nem csak rózsákon járt, hanem töviseken is, és bogáncsokon is. Ha tekintetbe vesszük az ő életét, láthatjuk, hogy nem volt neki könnyű, hogy ez az út nem volt könnyű Isten emberének, de végig kellett járnia ezt az útat. Megkérdezzük magunktól, vajon miért, hogy? És felsorolhatnánk Istennek még más embereit is, hogy megtudjuk, milyen volt az ő helyzetük. De most itt van Dávid előttünk, és azt mondja a továbbiakban, az Úr angyala tábort jár az Isten félők körül, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok meg, milyen jóságos az Úr. Boldog az az ember, aki bízik benne. féljétek az Urat, ti az ő szentjei, vagy az ő hűségesei. Mert akik őt félik, azok nem szenvednek hiányt. A fiatal oroszlánoknak szűkölködniük kell. Az éhségtől szenvednek, de akik az Urat keresik, nem szenvednek hiányt semmi jóban. Jöjjetek ide, gyermekeim, és hallgassatok meg engem. Az Úr félelemre akarlak megtanítani titeket. Ki az az ember, aki hosszú életet kíván, aki sok napokon át akarja élvezni a boldogságot? Tartóztasd meg a nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd szavaktól. Tarts távol magad a gonosztól, és cselekedj jót. Keresd a békességet, és törekedj arra hajszolással. Elgondolkodtam mindezen a szavakon, és ezeken a tanácsokon, amelyeket Isten emez embere itt adna nekünk, vagy ad nekünk. Nem tehetünk mást, mint hogy megszívleljük, és próbára tegyük ma önmagunkat ezek a szavak alapján, hogy mi hogyan is van ez a velünk személyesen, velem és veled. Mi a helyzet a te nyelveddel? Mi a helyzet az én nyelvemmel? Mi a helyzet a te ajkaddal? Mi a helyzet az én ajkammal? És hogyan áll a békével? Megtartom-e azt? Lehet, hogy mások nem akarják, de én igenis akarom. A békétlenség és a viszajkodás nagyon kínos. Ez egy nagyon nagy gyötrelem. Megbetegíti azt, aki benne van. A szív annyira zaklatottá válik, hogy szinte nem is lehet túltenni rajta. De itt azt mondja, tartóztasd meg a nyelvedet a gonosztól, és ajkadat a csalárd szavaktól. Tarts távol magad a gonosztól, és cselekedj jót. Keresd a békességet, és törekedj arra hajszolással. Az Úr szemei az igazakra vannak szögezve, és az ő fülei az ő segélykiáltásukra. Ez az íge szakasz is a segélykiáltással szintén valami nagyon különleges. Nos, persze, ha valaki nem kerül szükséghelyzetbe, nincs szüksége segítségre sem, nem kell segítségért kiáltania sem. De úgy gondolom, hogy ha nyomorúságos helyzetben kerülünk, és olyan szituációkban, amikor nem tudjuk irányítani a helyzetet, akkor el kell kezdeni segítségért kiáltani. Egyébként tudjátok, hogy mi következik akkor. Ellenkező esetben az ellenség túljár az eszünkön, és megtör bennünket. De itt az áll írva, az Úr szemei az igazakra vannak szögezve, és az ő fülei a segélykiáltásukra. Ez egy nagyon csodálatos dolog. Az igazaknak nem kell félniük, még akkor sem, ha belekerülnek bizonyos helyzetekbe. Ha kiáltanak, az Úr meghallgatja őket. Az Úr meg fogja hallgatni, és minden bizonnyal hiszem, hogy akkor el fogja hozni az ő segítségét is. Eljuttatja hozzájuk. Majd így folytatja. Az Úr tekintete a gonoszok ellen irányul, hogy emléküket eltörölje a föld színéről. Amikor ők kiáltanak, meghallgatja az Úr, és megszabadítja őket minden szorongattatásukból. Az Úr közel van azokhoz, akik megtört szívűek. Megsegíti azokat, akik a lelkükben összetört állapotban vannak. Igen, dicsőség és hála. Ez valami nagyon csodálatos dolog. Igen, majd így folytatja. Sok a nyomorúsága az igaznak, de mindezekből megszabadítja őt az Úr. Ezek olyan vigasztaló szavak, amelyeket az Úr már ma este felkínál nekünk. Hálát adhatunk Istennek, hogy nekünk megvan az ő ígéje, hogy az ő igéje mindig új erőt és bátorságot ad nekünk, és hogy eljöhetünk ezekben a napokban. Nos, mi nem azokban az időkben élünk, amelyekben emes emberek éltek, hanem ezekben a napokban most. Ezek a napok, ezek a mi napunk, ez a mi időnk, amelyekben mi élünk, amelyekben mi is úgy lettünk belehelyezve, mint ahogyan ők a ma napokban belettek állítva, vagy helyezve. Nos, Isten így alakította, és mi nem változtathatunk rajta. Végig kell járnunk ezt az útat, amelyre most rá lettünk állítva. És azt hiszem, jól tesszük, ha figyelembe vesszük, hogy Dávid valójában mit intéz hozzánk itt. Mivel úgy gondolom, hogy jó tapasztalatokat szerzett az ő Istenével. Jó tapasztalatokat szerzett az élő Istennel. És azt hiszem, nem is szerezhetünk jobb tapasztalatokat, mint az élő Istennel szerzett tapasztalatokat. Bárcsak úgy lenne, hogy ma este is találkozhatna velünk, hadd legyen velünk, amikor hozzá kiáltunk, amikor segélykiáltásainkat felfele küldjük ő hozzá. Hadd hallgassa meg őket, és ő meg is fogja hallgatni őket. Én teljes szívemből hiszem, mert itt meg van írva, hogy az Úr szemei az igazakra vannak szögezve, és az ő fülei meghallják segélykiáltásukat. Ez valami csodálatos, és teljes szívünkből hisszük. Legyen irgalmas hozzánk ma este, hadd álljunk fel most imádkozni. Atyám, köszönjük neked ezt a kegyelmi órát, ezt a közösséget, amelyben részt vehetünk egymással és te veled. Uram, köszönjük neked a te drága és szent ígédet, Uram. Imádunk téged, te már szóltál is hozzánk, Uram, és továbbra is beszélni fogsz. Áld meg testvéreimet, áld meg mindnyájunkat, Uram, mindannyiunkat. Azért jöttünk, hogy meghallgassuk a te szavadat, magasztalva és dicsőítve légy, Uram. Bárcsak úgy lenne, hogy dicséretet énekeljünk neked, hogy hangszereinkkel dicsérünk téged, bármi legyen is az, Uram, legyen az sötét vagy fényes, Uram, nem szűnünk meg dicsőséget szerezni a te nevednek, mert nagy dolgokat tettél. Te vagy a mi Istenünk, egyedül téged illet a tisztelet, a Jézus nevében. Halleluja, amen. Amen. Hadd foglaljunk helyet. Magasztalva legyen az Úr mindazokért a csodálatos szavakért, amelyeket már hallottunk. Micsoda vígasztalás, micsoda bízalom árad ránk Isten ígéjéből. Az emberi szavak, amint már többször is mondtam, lerombolnak bennünket, Isten szava pedig helyreigazít bennünket. És ha Isten szavát teljes szívünkből meghallgatjuk, ha hittel elfogadjuk, akkor megerősödünk, akkor talpra vagyunk állítva, akkor bátorságot kapunk belülről, hogy előre menjünk. Valaki megkérdezte tőlem ezekben a napokban, hogy a tegnap volt, vagy mégis ma, a jövővel kapcsolatosan. És egyszerűen azt kellett mondanom, hogy ha Istennek nem lenne semmi terve, akkor az ellenség nem tenne ennyi kárt. Én pedig Hióbra gondoltam, és Rusz testvér Dávidról olvasott, csak egy kicsit közelebbről kell megtekinteni ez Isten ezen embereinek az életét, és az valóban viharos volt időnként, de Istennel együtt zajlott le az ő életük, és Isten gondoskodott arról, hogy segítséget kapjanak. A zsidókhoz írt levélben hallottuk, hogy a tanúknak terjedelmes felhője vesz körül bennünket. Ezek mind olyan emberek voltak, akikről az Úr azt mondja Ézsaiás próféta által a 43. fejezet 10. versében, ti vagytok az én tanúim, így hangzik az Úr kijelentése, és az én szolgáim vagytok, akiket kiválasztottam, hogy felismerésre térjetek, és higgyetek nekem, és belássátok, hogy én vagyok az. Én előttem nem teremtetett Isten, és utánam sem lesz senki. Emberek, akiket Isten arra rendelt el, hogy az ő tanúi legyenek, akik által szólt, akik által megalapozta az ő bizonyságtételét ezen a földön, azokhoz intézően azt mondja, ti vagytok az én tanúim, mondja az Úr, és ti vagytok az én szolgám, akit kiválasztottam. Közösen, összességében Istennek valamennyi szolgái, az ő tanúi voltak itt ezen a földön. És az új szövetségben ugyanaz az Úr azt mondja azoknak, akiket elhívott. Ti vagytok az én tanúim. Várjatok itt Jeruzsálemben, amíg a magasságból származó hatalommal fel nem lesztek öltöztetve. Nagyon-nagyon sokat lehetne mondani. Volt még egy ige szakasz, amelyen gyorsan megakadt a szemem, a 2 Korintus 2. fejezet 4. verse. Itt azt írja Pál apostol, mert nagy szorongásból és szívem gyötrelméből sok könnyekkel írtam nektek. Istennek egy nagyszerű embere, ő is átment mindezeken a dolgokon. Már most hadd térjünk vissza a 34. Zsoltárból vett ígékre. Ez megemlékeztet engem arra a bibliai íge szakaszra, amelyre mindjárt rátérünk a Zakariás 3. fejezetéből. Különösen a 8. versre gondolok ennél fogva. Az Úr angyala tábort jár körös körül, az Isten félőket körülveszi és megmenti őket. Legalább egy olyan példa van, ha nem több is a Szentírásban, amely ezt az ígét szó szerint megerősítve látja. És úgy vélem, felnyitjuk egyszerűen, és elolvassuk, mert itt az Úr angyaláról van szó, amely tábor jár azok körül, akik félik Istent, és aztán megmenti, vagy megszabadítja őket minden bajukból. És ezzel összefüggésben arra gondolok, és nem csak azóta, amióta itt ülök, hanem mielőtt bejöttem ebbe a terembe, a Zakariás 3. fejezetéből vett ígére gondoltam. És ott van egy ilyen eset. De mielőtt a 3. fejezetet olvasnánk, hadd olvassam fel a 2. fejezet utolsó 2 versét, a 16. és 17. verset. Folytathatnám az összes ígeversekbe való elmélyedést, amelyek már fellettek olvasva, de hadd tegyem ezt gyorsan hozzá. Zakariás 2:16-17. De az Úr birtokba veszi Júdát, mint az ő örökségét, a szent földön az ő tulajdon népét, és ismételten kiválasztja Jeruzsálemet. Csak egy gondolat erről, vagy ezzel kapcsolatosan. Azt tudjuk, hogy Izrael népe visszatér az ígéret földjére, de miután beléptek az ígéret földjére, és elfoglalták az ő földi örökségüket, Isten megragadja azokat, mint az ő örökségét, és birtokba veszi őket most, ahogyan egyrészt ők belépnek a szent földre, úgy veszi őket örökségül Isten másrészt. Elég világosan fogalmaztam, itt még egyszer ez a vers. De az Úr birtokba veszi Júdát, mint az ő örökségét, a szent földön, mint az ő tulajdonát, és újra kiválasztja Jeruzsálemet. Azt is tudjuk, hogy Isten ígéretet adott arra nézve, hogy az ő népe vissza fog térni arra a földre, amelyet Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak megígért. És amikor visszatérnek erre a földre, vagy arra a földre, és mihelyt ráteszik az ő lábukat a szent földre, Isten birtokába veszi azokat az embereket, mint az ő örökségét ott a szent földön, és újból kiválasztja Jeruzsálemet. Más szavakkal, akik az isteni ígéret alapján visszatérnek a szent földre, nevezetesen arra a földre, amelyet Isten megígért nekik, és birtokba veszik azt, akkor Isten birtokba veszi őket a maga részéről azon a szent földön, miután rátették a lábukat az ígéret földjére. Megértettük-e ezt? Ez egy nagyon csodálatos íge. Egy nagyon csodálatos szava az ígének. Isten nem rendeli el az embereket, hogy csak úgy visszatérjenek, hogy meg legyen a neve, hogy visszajöttek, hanem Istennek van valami terve velük. És abban a pillanatban, amikor visszatérnek az ígéret szent földjére, Isten feléjük fordul, és birtokba veszi őket, mint az ő örökségét ott a szent földön. És ugyanaz a helyzet mindannyiunkkal szellemi téren. Ezután következik akkor az a vers. minden test hallgasson az Úr előtt, mert ő már is felkelt, vagy útra kelt az ő szent mennyei lakhelyéről. Abban a pillanatban, amikor Isten ezt véghez viszi, minden húsvér test hallgasson el előtte, mert ő felkerekedett az ő szent hajlékából, hogy megtegye azt, amit megígért. De most jön ez a történet az Úr angyalával, és ez nagyon-nagyon érdekes. Itt a harmadik fejezetben, az első öt versben ez áll írva. Akkor megmutatta nekem Józsué főpapot az Úr, amint az Úr angyala előtt állt, miközben a sátán a jobbjára állította magát, hogy megvádolja őt. Ekkor az Úr angyala így szólt a sátánhoz, az Úr dorgáljon meg téged, sátán, igenis az Úr, aki Jeruzsálemet kiválasztotta, parancsolja meg neked, hogy hallgass, avagy ez az ember nem egy tűzből kiragadott üszkös fadarabe, Józsué pedig tisztátalan ruhákba volt felöltözve, miközben az angyal előtt állt ott. Ekkor átvette a szót, és utasította az előtte állókat, vessétek le róla a szennyes ruhákat. Őhozzá pedig így szólt, imé, eltörlöm tőled az adóságaidat, és pompás ruhákba öltöztetlek téged. Erre fel azt parancsolta, hadd legyen egy tiszta fejpánt is a fejére helyezve. És felhúzták a tiszta fejpántot a fejére, és felöltöztették a pompás ruhákkal, miközben az Úr angyala mellette állt. Itt van két dolog az ő esetében. Az első résznél a sátán állt mellette, és addig vádolta őt, amíg ez a változás be nem következett, és ő tiszta ruhákba lett öltöztetve. Ekkor az Úr angyala, vagy az Úr angyala állt mellette, egy nagyon érdekfeszítő ige szakasz. Tudjuk, hogy a Jelenések könyve 12. fejezete szerint a sátán a testvérek vádlója, és hogy egy napon ki lesz vetve. Az Úr Jézus azt mondta, láttam a sátánt, mint egy villámot az égből lehullani. Nem fog olyan könnyedén leesni, és nagyon remélem, hogy amikor leesik, akkor rendesen nekiütődik valaminek. A vádaskodás ideje után én senkinek sem kívánok rosszat, de a gonosznak, nos, neki nyugodtan kívánni lehet. Amikor az ő ideje lejárt, le fog dobatni, vagy le fog taszítva lenni. Itt szólt az Úr. Itt volt az Úr angyala, jelen volt az Úr angyala. Itt jelen volt Isten, aki beszélt, és a kiválasztott népről volt szó, akiknek az ígéret földjén kellett elfoglalniuk a helyüket, és Isten az ő örökségeként akarta őket magához venni a szent földön. Minden testnek hallgatnia kellett volna az Úr előtt, de aztán váratlanul azt mondja, akkor megmutatta nekem Józsué főpapot, amint az Úr angyal előtt állt, miközben a sátán az ő jobbjára állította magát, hogy megvádolja őt. Ekkor az Úr angyala így szólt a sátánhoz, az Úr dolgáljon meg téged, sátán. Nos, észrevesszük, hogy mit jelent az, ha az Úr tábort ver, és körülveszi azokat, akik félik őt, vagy az Úr angyala. Látjuk, hogy a nyomorúság órájában, a szorongattatás órájában a sátánnak megvan parancsolva, hogy hallgasson, és az Úré az utolsó szó az övei felett, és ez másképp nem is lehet. És aztán le lett vetkőztetve, és a levetkőzéssel együttal azt hiszem abban a pillanatban, amikor ez a Józsué lehet vetkőztetve a szennyes ruháitól, abban a pillanatban, amikor azok a szennyes ruhák lekerültek róla, a sátán tartózkodási ideje is lejárt. Nem volt semmi kedve végignézni, ahogy ezt a férfit most pompás ruhákba öltöztetik. Ezt már nem akarta végignézni. Erre képtelen is volt. De az Úr angyala ott állt mellette, és megparancsolta annak, aki újszintén még ott állt, vetkőztessétek le őt, és adjatok rá pompás ruhákat. Úgy értem, abban a pillanatban, amikor Józsuéről levetették azokat a ruhákat, és nem maradt semmi, amit a sátán még megragadhatott volna, az ő maradásának vagy tartózkodásának vége volt. Neki mennie kellett, mert nem tudta végignézni, ahogy az Úr angyala Józsué rendelkezésére állt, segített neki, közbelépett, parancsot adott, hogy legyen, le legyen vetkőztetve, fel legyen öltöztetve, fejpánt legyen a fejére téve. Ekkor már elmenekült, és nem volt megtalálható, csak az Úr angyala volt még ott, aki ott állt mellette. Az új szövetségben ez Jézus, ami Urunk, aki főpapként helytállóan és közbenjáróan mellettem is, érted és értem áll. És amikor az ellenség vádaskodik ellenünk, azt mondom nektek, hogy az Úr jelen van, aki a megigazulásunkra szól, az Úr, aki vérét és életét odaadta a Golgotai keresztén mindannyiunkért. Isten birtokba veszi az ő tulajdonát, feltéve, hogy az visszatért az ígéret földjére. És még mindig megtörténhet akkor, hogy a sátán jön, és azt mondja, itt még ez is van, ott még az is van. És akkor jön az Úr angyala, és azt mondja, hallgass, itt nincs sem ez, sem amaz. Ez Isten népe, amely itt van, amely visszatért a Szent Földre az ígéret szerint, és itt van az Úr, aki megigazította az ő népét. Itt van az Úr, aki az ő népét a Szent Földön örökségül követeli magának. Hallgass, némulj el, és ha nem tetszik, tűnj el. És amint látjuk, mennie is kellett, nem maradhatott tovább, és itt az áll. Dorgáljon meg téged az Úr, vagy utasítson rendre sátán. Igenis az Úr, aki kiválasztotta magának Jeruzsálemet, utasítson csendre téged. Ugyanaz a helyzet a kiválasztott sokasággal is. Abban a pillanatban, amikor a sátán vádolni akar, és talán még jogosan vagy igazolhatóan is, az Úr a te megváltót és az én megváltó, aki kiontotta az ő vérét a Golgotai kereszten, megparancsolja neki, hogy hallgasson. Ezek az emberek olyanok, mint a tűzből kiszedett üszkös fahasábok, akiket Isten megkegyelmezett és külön választott, és akiket elszánt egy magas rendeltetésű feladatra. Te csak hallgass. De ugyanúgy látjuk azt is, hogy az ördög nem hallgatott volna, ha Józsué nem lett volna levetkőztetve az ő mocskos ruháitól. De abban a pillanatban elvesztette az ő jogát, vagy az ő jogigényét, és kénytelen volt távozni. Azonban az Úr ott maradt a végsőkig, és figyelemmel tartotta őt, nem azt, hogy hogyan lesz levetkőztetve ez az ember, amikor le lett vetkőztetve, még a sátán figyelte őt, de amikor fel lett öltöztetve, akkor az Úr tartotta figyelemmel, és gyönyörködött ebben az emberben, hogy nem volt mezítelen tovább, hanem fel lett öltöztetve az Úr színe előtt, és nem csak, hogy fel lett öltöztetve, hanem pompás ruhákba lett öltöztetve az Úr színe és az ő jelenlétében. Ugyanez történik te veled, és én velem is. Ugyanez történik Isten minden kiválasztott gyermekeivel. És eljön az óra, amelyben beteljesedik az is, ami a Jelenések könyve 12. fejezetében megvan írva, hogy a sátán le lesz taszítva, vagy vetve, és akkor dühében még jobban kitombolja magát, mint most. Ebben az összefüggésben számomra valóban egyértelmű lett, hogy Isten szelleme vezet. Mert nem tudom, hogy ezt az ígét bizonyossággal és határozottan kimondtam volna-e, ha nem lett volna felolvasva a bevezető ígeversekben az említett ígeszakasz. Számomra ez egy visszaigazolás volt, hogy az Úr angyala tábort jár azok körül, akik félik őt. És tudjuk, hogy az Ószövetségben az Úr angyala a szövetség angyala volt, a láthatatlan Isten látható kinyilatkoztatása és megnyilvánulása. Maga Isten jelent meg egy angyal alakjában. Az Úr angyala nem Gábriel vagy Mihály, hanem az Úr angyala a szövetség angyala. Maga az Úr, aki megnyilatkozott látható alakban, ahogy az Édenkertben is jött-ment. Ahogyan Ábrahámmal is beszélt, Mózes látta az Úr angyalát a tűzes csipkebokorban. Jákob pedig addig birkózott Isten angyalával, amíg a győzelemmel nem lett biztosítva, és így tudjuk, hogy maga az Úr volt az, aki ott parancsolta, aki ott állt, aki figyelemmel tartott mindent. Ő megparancsolta a sátánnak, hogy hallgasson, mert ő volt soron beszélni. És miután ő beszélt, minden embernek hallgatnia kell, még a sátánnak is, amikor azt parancsolja, vegyétek le ennek az embernek a tisztátalan ruháit, és öltöztessétek fel pompás ruhákba. Akkor ez így van, és ez alatt az ördögnek is meg kell hajolnia. Akkor neki el kell hallgatnia az Úr parancsára. És amikor az Úr beszél, mi hallgatni akarunk, hinni akarunk neki, és teljes szívünkből elfogadni azt, amit mond. Amint hallottuk, a megpróbáltatások mindenütt jönnek. De Dávid volt az Úr, Isten embere, akinek minden tekintetben, minden viszonylatban legmozgalmasabb élete volt. De egy dolgot megtett. Istenbe vetette az ő bizalmát. Ő tudatos volt afelől, hogy kiben hisz, és nem hagyta abba az ő zsoltárok éneklését. Már amikor elérte a zsoltárok száma a 30-at, abba hagyhatta volna, és mikor elérte a 32-t egész biztosan, de nem így, hanem kitartott 150-ig, és ez már elég nagy mérce ugyan. Nem hagyta, hogy bárki is megállítsa. Ő tisztában volt azzal, hogy Isten mit végzett el rajta. Hogyan is tudnánk valami más tenni, mint az Úrnak szolgálatára állni, amíg el nem jutunk a hitből a látásra? Valamint a többi íge szavak is, amit hallottunk, hogy késztessük magunkat a türelemre. Mi más maradna hátra nekünk, mint kérni az Urat, hogy megajándékozzon bennünket kegyelemből a megfelelő türelemmel, minden tekintetben, hogy kitartsunk, álhatatosak legyünk, amíg az Úr fel nem öltöztetett bennünket a menyegzői ruhába, amíg semmi vádolható nem találtatik többet rajtunk, hanem, hogy az Úr teljesen megigazítana, teljesen megtisztítana és megszentelne bennünket, hogy az ellenségnek el kellene tűnnie előlünk. És amint tudjuk, hogy a Jób esetében valószínűleg egyáltalán nem volt ok. Én legalábbis még nem találtam egy ilyen okot, és mégis az ellenség lesújtott rá. Eljött az Úr elé, és azt mondta, ez az ember csak azért szolgál neked, mert olyan jól megy neki. Mindent megadtál neki, kerítéssel körbe van kerítve minden, ami az övé. Jól megy dolga, és egy olyan ember, akinek ilyen jól megy a sora, mint neki, gyönyörűen tud szolgálni neked. De hadd csújtsak le egyszer rá, aztán majd meglátod, mi történik. És az Úr tényleg megengedte, szinte érthetetlen. De Isten tudta, hogy ezzel a jobbal az ördög csinálhat, amit akar, ő továbbra is szolgálni fog engem. Isten tudta ezt, és így is történt. És amikor tanúbizonyságot tett még arról is, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él, a sátánnak ez nem tetszhetett. De mégis kimondta, ott ült a hamu tetején, ahol mindenki a fejét rázva elhaladt mellette, és azt mondta, én tudom, hogy az én megváltóm él. Nem azt mondta három barátjának, én tudom, hogy a ti megváltótok él, azt mondta, én tudom, hogy az én megváltóm él. Azt sem mondta, hogy a miénk, azt mondta, én tudom, hogy az én megváltóm él. testvérem és testvérnők, ez a személyes üdvbizonyosság Istennel nem többes számban, hanem valóban egyes számban. Én tudom, hogy Isten gyermeke vagyok. Én tudom, hogy meglettem váltva. Én tudom, hogy átmentem a halálból az életbe. Én tudom, hogy Isten megkegyelmezett nekem. Én tudom, hogy levette rólam a szennyes ruháimat, és felöltözte rám az üdvösség ruháit. Én tudom, hogy az én megváltóm él. Isten birtokába fogja venni az ő választott népét, azon a szent földön, ahova visszavezeti őket. Úgy, amiképpen ők birtokba veszik a földet, úgy ő is birtokba veszi őket a maga részéről a földön. Végül is őt nem annyira a föld érdekli, hiszen ő adta nekik a földet. Ő a földön élő emberek érdeklik, nem annyira maga a föld. És ugyanaz a helyzet ez időben is. Istennek van egy népe, amely visszatér az ez időre adott isteni ígéretek talajára. Ez az Ábrahám magva. És Ábrahám kitartott hitben ott, ahol nem volt mit remélnie. Tudjátok, ha az ember még mindig lát csak egy kis reménységet, még csak egy 1%-ot, akkor az egyáltalán nem hit. A hit csak ott és akkor kezdődik el, amikor a 100% tényleg vége mindennek, 100%-osan. Amikor emberileg már egyáltalán nincs egyetlen egy megközelíthető módja sem a dolognak. Ott kezdődik el a hit. És ez az a pont, ahol a lehetetlen lehetségessé válik. Itt közbelép Isten, és megdicsőíti az ő nevét, és megerősíti az ő szavát. Ha nekem még mindig lenne egy kiinduló pontunk, nos, akkor ott kezdenénk el a dolgot. De nincsen. Isten gondoskodott erről, és ez így van rendjén. És most hadd lássuk, hogy Isten képes-e kimunkálni a hitet bennünk az ő ígéretése által, és hogy álláspontot tudunk-e foglalni ebben a hitben, hogy előre menjünk. Schneider testvér azt is hangsúlyozta, hogy a megpróbáltatások során szilárdan kell állnunk, és az Úr segítségével meg akarnunk állni a helyünket. És akkor sor kerül a fordulóra a megpróbáltatásban, és Isten vallomást tesz, és megdicsőti az ő nevét. És mindannyian kileszünk ragadva a tűzből, mint az üszkös fa, és megmenekülünk, és azon a napon csatlakozunk a vérrel megvásárolt sokasághoz, akiknek megadatott az a kiváltság, hogy fényes fehér vászonba öltözötten jelenjenek meg a trón előtt, és énekeljék a bárány énekét. Nagyak és csodálatosak. Csodálatos vagy Te, Uram, mindenható Isten. Igazságos minden cselekedeted és minden döntésed, Te nemzetek királya. Eme sokaság közzé fog Isten besorolni minket is kegyelemből. Nem az én érdememért, nem is a tiedért, hanem azért, amit Jézus Krisztusban ő elvégzett a Golgotai kereszten. Az Úr angyala tábort jár azok körül, akik félik őt. És megmenti őket. Láttuk a Józsué esetében, ott volt a sátán. Időnként tudni szeretném, noha nem vagyok mindig kíváncsi rá, hogy milyen módon jelent meg ott így. Néha azon is elgondolkozom, amikor az van megírva, hogy a sátán ide-oda vitte az urat, és amikor Jeruzsálemben voltunk, megkérdeztem, hol van a templom csúcsa, és Goldner testvér azt mondja, Frank testvér, ez ott. Az ott a templom csúcsa, ó, gondoltam magamban, uraim, oda felvitte az ellenség a mi urunkat, és mit mondhatnék? Felmerült bennem a gondolat, hogyan jelent meg ott, milyen formában vagy alakban, de mire való lennének mindezek a dolgok? Dolgokat tudni. Én nem akarom látni őt, sem így, sem úgy. Mindegy, milyen formában jelenik meg. Semmi képen sem akarom látni őt. De az a tény és valóság, hogy ott volt, és ami urunkat is próbára tette, ezen és azon a módon. De tudjátok, az Úr megadta neki a helyes választ, és Józsué esetében is nem Józsué volt az, aki a maga nevében beszélt, hanem az Úr angyala volt az, aki közben járt érte, aki beszélt érte, nevezetesen az Úr, aki kiválasztotta Jeruzsálemet, akinek volt egy népe ezen a földön. Testvérem és testvérnők, az, aki kiválasztott minket, aki megvásárolt minket, aki megfizette az árat a Golgotán, ő szószólóan közben jár, értetek is értem. Neked és nekem nem kell a magunk nevében beszélnünk. Ő közben jár, értünk, ahogyan az ígéből is kiderült. Ő egy hűséges főpap lett, és közben jár mindannyiunkért. Ha a sátán vádolni tud, vagy akar, az Úr megparancsolja neki, hogy hallgasson, ő közben jár, értünk, és azt mondja, ez az én népem, az én vérem, folyt a Golgota keresztjén, semmi nem róható fel nekik. És én mindent elviseltem, és elvállaltam a Golgotai kereszten. És ő megparancsolja, sátán, hallgass. Miután az Úr szólt, és mi befogadtuk az ő szavát, a sátánnak el kell hallgatnia, és mi kegyelemből dicsőséget adhatunk Istenünknek mindenért. Amen.